Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok, és jelentkezünk a Week 2 után. Szerintem ez valahol 2018-ban történik, ugyanis Kareem Hunt újra a Chiefs mezében van, Alvin Kamara top futó. Vannak franchise-ok, akik azt se tudják, hogy mit csinálnak, főleg azoktól, akiktől megszokhattuk. Elit elkapója van újra az Arizona Cardinalsnak, szóval visszapörgött az időkereket. Totálisan visszamentünk egy pár évvel ezelőttre. Talán annyi különbség, hogy most nem megy annyira a passzjáték, mint ahogy megszokhattuk, de ezekről fogunk majd együtt beszélni. Matyival, szia Matyi!
Szia Peti, sziasztok!
És itt van velünk Bence, szia Bence!
Sziasztok!
Fú, nagyon visszament az idő kereke, ahogy mondtam, srácok, azért így Week 2 után bőven voltak meglepetések a ligába, de még mielőtt belemennénk ugye bár a granularitásába, az eszenciájába a Week 2-nek, gondolkozunk el egy picit, hogy mi az, ami gondolatokat ébresztett bennünk így Week 2. És szerintem ez nagyon fontos, mert most már azért szerintem vannak dolgok, amik, hát még két adatpontból nem is vonhatunk le trendet, de talán valami alakulgathat, akár mint egy koncepció a fejünkben. De kezdjük a legegyértelműbben, amivel most nagyon-nagyon pezseg a világ. Srácok, Bryce Young. Kiderült, hogy Bryce Young még mindig az irányítója a Panthersnek, első számú irányítója, de másnap már Andy Dalton lett. Szóval figyeljetek, mit látunk? Nem csak Youngra szeretném ezt a beszélgetést kihegyezni, ezt a pár szösszenetet gondolatot, hanem általánosságban a rookie irányítókkal kapcsolatban mi így jelenleg a meglátásotok. Hogy kéne kezelni ezt? Hogy álljunk hozzá mi, mint szurkolók, akár hogyha a franchise-on kap egy fiatal irányítót? De az be kell látni, hogy Bryce Youngnak borzalmasan sikeredett ez a kicsit több mint egy éve, mint első számú franchise irányító. Mit gondoltok?
Hát vagy túl sok, vagy túl kevés gondolatom van, mert ez egy baromi nehéz téma. Kezdem akkor Younggal. Én ugye nagyon nagy Youngos voltam, és vagyok is. Nem tudom elhinni, hogy ő magától ennyire szar, de pocsék, tehát vállalhatatlanul rossz, így az, hogy padoztatják, az teljesen rendben van. Az a problémám, hogy nem tudom, hogy hova lehetne kifuttatni, hogy esetleg valami csere, és megnézni egy, nem tudom, tényleg egy Raidersben, egy Giantsben, nem tudom. Ilyennek örülnék, annak is örülnék, hogyha most a padozás segítene neki, és akár csak egy közepes, vagy közepesnél kicsit rosszabb teljesítménnyel visszatudni a Panthersben. Nem örülnék, ha elkallódna, és tényleg nem érzem azt, hogy ez teljesen az ő hibája lenne. A rookie irányítókra meg általánosságban az a baj, hogy ez is egy kicsit lutri, és mindig így vagyok egy draftolt játékossal, hogy benne van, hogy nem válik be, meg az is, hogy beválik, és el kell fogadni mind a két variációt. Abszolút benne van, hogy ilyenkor a szezon elején valaki még rosszabbul teljesít, hiszen óriásit ugrott a karrierje, hirtelen új kihívásokkal találta szembe magát, meg az is benne van, hogy valaki esetleg rögtön érzi a helyzetet, vagy olyan rendszerbe rakják bele, ahol teljesen ki tud teljesedni, sőt, még azzal is az is teljesen normális, hogy valaki a nulladik naptól kezdő, más meg padozik és tanul és szokja a környezetet. Az a probléma, és most ez a legrosszabb válasz, amit adhatok, de nincs jobb válaszom erre, hogy sajnos ez nem egy exakt tudomány. Itt minden csapatnak van egy helyzet, amiben megérkezik egy irányító, abban neki a lehető legjobban helyet kell állnia, hogyha ez az, hogy viszi a vizet a padon egy évig valakinek, akkor az, hogyha az, hogy egy pocsék fal mögött őt rögtön bevetik, akkor az. Biztos vagyok benne, hogy emiatt szuper tehetségek kallódtak el már az NFL-ben, hogy nem úgy kaptak lehetőséget, hogy kellett volna nekik, és sose tudták megmutatni, amíg bennük van, vagy csak rossz helyzetben. Ezzel sajnos nem lehet mit csinálni. Itt tényleg abban kell reménykedni, hogy az a cetli, az nem csak ül, amit elköltött a csapat, hanem valóban be is válik abban a helyzetben, amiben az a QB érkezik. Youngnak úgy néz ki, hogy ez nagyon rosszul sült el.
Te mit gondolsz, Bence? Azért lássuk be, hogy Matyi egészen vulgaritásig ment, szóval itt elég komoly krízisről beszélhetünk. Mit gondolsz, Bence, te Young helyzetéről? És mit gondolsz, hogy szerinted a Panthers egy picit az a média hype, ami körbevette Youngot, elvakította és nem vette észre? Én kimondom, mert tudjátok, hogy én nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy Young ellenes voltam, de úgy gondoltam, hogy elég komoly red flagek voltak. Ezt nem akart észrevenni a Panthers, és tényleg csak ment a konszenzussal, hogy így nem tévedhetek, de itt mégiscsak azért gyakorlatilag 3 évig megpecsételték a franchise-nak a sorsát.
Hát vagy inkább 5 évre azzal a tréddel, amit ugye elkövettek érte. Nem tudom, azért akkora hype Young körül közel sem volt, mint mondjuk ugye idén Caleb Williams körül, majd róla is úgyis biztosan fogunk ma beszélni. Én úgy gondolom, hogy a Panthersnél Youngnak már nincs visszaút, tehát hogy ezek után, hogy akkor eldöntötted, hogy ő az első pillanattól a kezdőd lesz, nem ültetett ki, mint a, hogyan a sok rookie iránytól megtörténik. Az első év katasztrófa volt, és akkor a második évben is kitartasz mellette, és 2 hét után leülteted. Elvileg amúgy Young nem tudta, hogy mi fog történni, tehát hogy biztos, hogy már konfliktus is van. Innentől kezdve szerintem a trade lehet az út. csak nem tudom, hogy most éppen melyik csapatnak lenne rá szüksége. Nyilván, hogyha nagyon olcsó megszerezhető, akkor azért sokaknak érdemes lenne kipróbálni. Mégiscsak nagyobb az upside-ja, mint egy Minshew-nak, vagy egy, vagy egy Daniel Jones-nak, ahogy Giants-et mondta Matyi is. De azért alapvetően én úgy gondolom, hogy a Panthers még biztos szeretné érte értelmes értéket kapni, csak nem biztos, hogy fog. Úgyhogy nem néz ki jól a szitu. Én sajnálom Youngot, szerintem biztos, hogy ültetni kellett volna a tavaly mindenképp, mert ugye a csapat katasztrófa volt, és hát sajnos idénre hoztak elkapókat, meg a támadófalba jó sok játékos túlfizettek, meg jött egy offensive minded coach, és hát akkor úgy gondoltuk, hogy idén majd Young megmutatja, de hát két meccsig tartott a bizalom, úgyhogy azért ez beszédes. Hát nehéz a Panthers most megfogni tényleg.
Egyet értek veletek, nem akarok túl sokat mondani. Én a scouting során elég egyértelmű redfélket láttam Youngnál. Nekem a body type, testmagasztottsága, testalkata nem igazán illette egy NFL irányítóhoz. Ugyanez a baj mondjuk egy Fifitával, csak egy mostani classból is mondjak valakit, az Arizonának az irányítójában. Nagyon tehetséges, nagyon szép passzokkal osztogat, de amit ő csinál, az szerintem egy testmagasságából, testfelépítéséből fakadóan az NFL-ben nem működhet. Tehát nagyon jól tud egy jó elkapó, egy jó fegyver, ahogy mondjuk egy Bama irányítóknál megszokhattuk, hogy nagyon jó college-ban, de lássuk be, Mac Jones már padon, akkor Tua gyakorlatilag szerintem olyan fegyverekkel, amiket kapott, kiemelkedően jól tud teljesíteni, de valójában az elmúlt időszakban még az agyrázkodás, sőt, erről is beszélünk majd persze, úgy teljesített, mint egy havai Daniel Jones szerintem. Szóval összességében én azt látom, hogy valahol tényleg meg kell gondolni azt, hogy túl jó, hogy szép legyen. És Youngnál szerintem ez volt, a Panthers nem akart nagy hülyeséget csinálni, de felmenni könyörgöm 1-1 ilyen áron, és úgy, hogy minden jel arra mutatott szerintem, hogy CJ Stroudot akarja ez a franchise, és valamiért én továbbra sem értem, hogy miért Bryce Youngot választották. Ez már legyen a rejtély része, majd Chris-t megkérdezzük, de összességében egyetértek, hogy Bryce Youngnak nem tudom, a nehézség az, hogy nem tudom, hogy volt olyan rookie irányító, aki ennyire mélyről kellett, hogy visszajöjjön. Franchise-on belül szerintem talán, ha Alex Smith-nek sikerült. És nem jut eszembe más.
Itt egyébként egy fontos dolgot hozzáfűznék, hogy amit a Panthers csinált, azzal alapvetően nem, hogy semmi gond nem volt, de ezt is kellett csinálniuk. Tehát azt ne vitassuk el, hogyha neked nincsen irányítód és rossz a csapatod, akkor fel kell trédelned, fel kell adnod a jövőd egy részét, és ott el kell vinned azt, akit a legalkalmasabbnak tartasz. Tehát eddig a Panthers mindent jól csinált, mert egyszerűen, ha nincsen QB-d, meg kell ezt lépned, és pont.
De Matyi,
de kell vállalnod a kockázatot.
De
ott
Matyi,
jött a hiba.
Ezzel nincsen
ott,
baj.
De ott a módszerekkel... A hiba, hogy igen. Igen,
de Matyi,
hogy...
a módszerrel nincs baj.
Hát világos, tehát hogy csak ez senkiben se kérdőjeleződjön meg, hogy amit a Panthers csinált, hogy most nincsenek pikjeik, meg ülnek a kakiban nyakig, az sajnos sajnos része a dolognak. Ezt be kellett vállalniuk. Úgy tűnik, hogy ott hibáztak, hogy rossz embert vittek ki, legalábbis utólag mi ezt így érezzük. Nem, megjegyzem, lehet, hogy Stroud is pocsék lett volna ebbe a Panthersben, nem is az a lényeg. Nekik most nincsen más dolguk, mint lenyelni a békát, eltölteni még 2 évet a kakiban, és kezdeni ezt előről. Mert sajnos ez a dolga egy csapatnak. Egy legalább közepes QB-t szerezned kell, ami miatt ilyen áldozatokat kell hoznod. Panthers ezt jól csinálta, ott hibáztak, hogy úgy tűnik, hogy Young nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. Ennyi.
Ja, teljesen igazad van a Panthers Landorrel, én sem értek egyet, hogy most ezzel van tele a social media, hogy a Panthers mit adott fel, és ugye már odaírjuk, hogy Caleb Williams-et bukták. Nem, a Panthers nem tudta, hogy Caleb Williams-et fogja bukni akkor, amikor azelőtt 1 évvel feltrédelt Bryce Youngért, szóval ezt felejtsük el. Igen, utólag okosnak lenni nagyon könnyű, hogy a Panthers mekkora hülyeséget csinált, de egyébként meg, hogyha Stroudot vitték volna ki, azért én megkockáztatom, hogy Stroud hasonlóan jól néz neki, mint a Texansnál. Lehet, hogy az űrszámok nem lennének meg a győzelmek, de biztos, hogy pozitív dolgokat mutatna. És akkor most senki nem kérdőjelezné meg azt, hogy megérte bedobni DJ Moore-t meg 2 elsőkörös pikket. De hát így jártak, ez van, ezt most le kell nyelni.
Igen, ez így van, nem az első franchise, aki ilyet csinál. De azt ne felejtsük el, ne felejtsétek, és itt van a lúzerség benne. Elmész, Frank Reichot elhozod, akinek életében nem volt ilyen kis mozgékony pattogó irányítója, mindig a zsebkubékat kereste. Sokkal inkább CJ Stroud volt ez. Utána pedig oda hozott Josh McCown-t, aki fényképezkedik CJ Stroud-dal, aztán eljön a draft, és előtte 1 héttel jönnek a hírek, hogy átizi Young lesz. Ez tipikusan arról szól, hogy Temper vagy valaki a tulajdonos, vagy ilyesmi, leszólt. És ez a lúzerség, srácok.
Ebben
ez a lúzerség.
Abszolút ez a lúzerség.
Nem az a lúzerség, hogy most felmész, és még kell egy QB. Hát tökéletesen csináltad. Így kell. És még akkor sem bántam volna, hogyha ha Reich, meg McCown, meg bárki Younggal fontózkodik. Mert akkor azt mondom, hogy elszúrtad. Figyelj, mindenki hibázik. Oké, ez egy 100 millió dolláros hiba, más tészta, de ettől függetlenül mindenki hibázik. Ez a lúzerség az én részemről, amit én nehezen tudok. Tényleg nem egy lúzer franchise-nak a számlájára írni. Ezt ki kell mondanom. Sajnálom a Panthers feneket, mert amúgy nagyon jó kis elemek voltak, de szétbomlani látszanak még az ígéretes játékosok is ebben, meg mag a Panthersben. Gyakorlatilag szerintem fél lábbal vagyunk arra, hogy már gyakorlatilag a majd, hogy minden értékelhető játékosa a trading blokkra kerüljön, mert ez egy újra rebuild lesz. Sajnálom a Panthers, egyszerűen Cam Newton óta nem tud lábra állni. De nem időzhetünk ennyit Cam Newtonnal, mert egy nagyon fontos esemény történt, sajnálatos esemény egy irányítóval. Az említett Tua. És ne felejtsük el, hogy egy kutyakemény mérkőzésen volt, ugye a Bills ellen játszottak, ahol a harmadik negyedben egy őszintén nem tűnt annyira súlyos belemenésnek, ahol Hamlin melkasa találkozott túl a fejével, világ szerintem két leggyengébb, legplasztikusabb anyaga találkozott. Örüljünk, hogy nem lett egy új big boom, vagy ilyesmi, de egyszerűen most eljutottunk arra a pontra, hogy Tuának az elég volt arra, hogy egy újabb agyrázkódás concussion protokollra kerüljön, és ha jól tudom, ma ki is jöttek a hírek, hogy már injury reserve-re is került. Ez nagyon-nagyon-nagyon aggasztó lehet a játékos számára. Nem is szeretnék foglalkozni a mérkőzéssel. A véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy mi lesz így Tuával? Tudjuk, hogy tavaly is volt egy nagyon, fú, nagyon csúnya volt, emlékeztek, mikor rendesen még az izmai is beálltak, tehát ez egy nagyon ijesztő momentum volt, és nem szintén a Bills ellen, hogyha jól emlékszem, srácok. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nehezen bírja a Bills elleni meccseket Tua, és itt szeretném kiemelni, nem targeting, egyiknél sem volt ilyen. Egyszerűen ugyanúgy, mint Olave, őt is szeretném azért kicsit ebbe a beszélgetésbe belemonni, nem tud normálisan esni, és azt látjuk, hogy Tuának a minimális kontakt is problémát jelent. Ez szerintem aggályos, egészségügyi szempontból mindenképp Tuának szerintem nagyon komoly döntéseket kell meghoznia. Mit gondoltok, Matyi?
Őszinte leszek, szerintem Tuának nem kell komoly döntéseket meghoznia. Itt egyszerűen nem teheti meg legfeljebb egy szezon végén, esetleg úgy, mint ahogy csinálta anno Andrew Luck, hogy azt mondani, hogy neki ez már túl sok, de szezon közben semmiképpen sem. Ha egy orvos nem mondja azt, hogy most itt tényleg véget kell vetni, akkor véget kell vetni azon, ha nem, akkor neki folytatnia kell, és folytatni is fogja. Tehát nálam ez a kérdés sokkal egyszerűbb, hogy mi most gondolkodunk, hogy hú, vajon mekkora veszély, meg íze. Nem, itt nekünk sok szerepünk, meg közönségnek nincsen, meg a véleményünk se nagyon. Amennyiben orvosok mondják azt, hogy még tudja folytatni, akkor így is, úgy is folytatni fogja. Ha orvosok mondják azt, hogy most már nem szabad neki folytatni, akkor meg nem fogja, itt nincs más változat, nincs köztes út, ez a két opció van, és itt orvosoknak kell döntenie, Tuának meg ezt tisztán és egyszerűen követnie kell, amit javasolnak neki. Nálam ez ennyi. Ha azt mondják, hogy térjen vissza, akkor vissza fog térni, biztos, hogy benne, hogy vissza fog térni, meglátjuk, mi lesz szezon végén, de ha azt mondják már most, hogy hagyja abba, akkor azonnal abba kell hagynia.
Ja, szerintem erre túl sok szót nem érdemes tényleg fecsérelni, mert igazából fogalmunk sincs, hogy mi történik a háttérben. Majd egyszer kijön egy hír, hogy akkor medically cleared vagy nem, és az alapján fog dönteni. Tehát ennyi.
Hát, egyetértek veletek, ezt innen nem látjuk. Az biztos, hogy nem olyan rég kapott szerződés hosszabbítást, tehát a Miami-nek ez mindenképp egy nehéz helyzetbe kerül, hogyha Tua azt mondja akár évvégén, hogy köszönöm szépen, nekem ebből elég volt. Amit amúgy abszolút megértenék, tényleg, hogyha hogy te is mondtad, Matyi, a gyors ezt tanácsolja, tegye meg. Viszont a Miami Dolphinsnak és Tuának a kicsit a felelősségét beleraknám. Tudom, nem illik, de akkor is. Figyú, elkezdték a protective headbandeket használni. Miért nem Tua kap egyet? Ez most tök őszintén kérdezem.
Nem rossz gondolat egyébként.
Miért nincsen majdnem minden játékoson? Tehát nekem ez a kérdés.
Legyen döntés. A sípcsontvédőt sem köteles egy focista viselni. Én most azt meg, most már megelőzik, hogy kvázi kártyalapokat raknak be oda. De összességében, ha tudod magadról, hogy folyamatosan agyrázkódás problémák vannak, és tényleg megint hangsúlyozom, nem volt egy súlyos ütközés, ami szerintem megtörtént NFL szinten, akkor miért nem veszi fel pont ő, már week 1, senki nem neveti ki, teljesen elfogadható lenne, hogyha felvenni azt az extra réteget. Nem? Tehát ez innentől fogva, miért nem mondja a Dolphins orvosi csapat, hogy figyelj már, vedd fel. Így engedünk pályára. És őnek is azt kéne mondani, hogy lehet, hogy nem néz ki jól, a focis kártyákon nem én leszek a legszexibb, de ne csináljuk már ezt. Tehát innentől fogva, miért keresel te is kockázatot, ha tudod, hogy kockázatod van?
Hát biztos a Chargers-t igazolták az orvosi stábot is.
Na látod, ez egy nagyon, nagyon jó meglátás. Mehetünk is tovább a következő témánkra. Srácok, kevesebb a passzolt TD. Az elmúlt két hétben a Monday Night-nak a statisztikái még nincs benne, de szerintem ott sem volt olyan hűde sok passzolt TD. 66 touchdown volt vasárnap hétfő hajnalig, week 2. Az elmúlt években 86, 105, 110, 110, tehát sokkal, sokkal több passzolt touchdown volt az elmúlt időszakban. Ti emögé megpróbáltok-e bemagyarázni valamit, vagy csak mondjuk azt, hogy rozsdásan indul a szezon, ez van. Mit gondoltok erről?
Én tavaly óta mondom, hogy az irányítók teljesítménye visszaesett. Tavaly igazából nem volt olyan irányító, aki megérdemelte ugye az MVP címet, csak hát muszáj odaadni. Tehát ha ez idén így folytatódik, akkor nem tudom, mit fognak csinálni. Tehát most ilyen pillanatban Baker, Mayfield, Derek Carr és Geno Smith egyelőre hárman versenyeznek az MVP címért. Egyelőre két hét alapján. Tudom, itt nem lesz ez. Josh Allen második héten semmit nem csinált, Peti. Bocsi, de semmit. Na szóval alapvetően ez azért van, igen, mert az irányítóknak visszaesett a teljesítménye. Egy hete beszéltünk róla, hogy szerintem nagyon sok csapat fog új irányító után nézni az idei szezon után. Ez még több lehet akkor, hogyha ez így marad. És lehet, hogy vannak ilyen dolgok, hogy most már az offenzív koordinátorok nem annyira tudnak kitalálni semmit, jobbak lettek a defense-ek, nem tudom, nyilván ehhez most két meccses minta az kevés, de a tavalyi évet is ide vonva alapvetően úgy tűnik, igen, hogy a passzjáték, meg a az óriási, tényleg ez a passzdominás liga, meg offenszdominás liga, ez most kezd átfordulni abba, hogy megint többet futnak a csapatok, és alapvetően kevesebb pontosak a meccsek, emiatt pedig rosszabbak az irányító számok. Tehát, hogy szerintem ez most már egy trend, igen, és ez kitartat egész évben simán.
Én nem feltétlenül akarnám azt mondani, hogy a QB-k rosszabbak lettek, inkább csak azt, hogy mint hogy változik, meg fluktuál a foci is, a stratégiák, a taktikák, meg egyebek. Most volt egy olyan időszakunk, amikor tényleg abból állt a futba, hogy irányítók elképesztően sokat passzoltak, és a levegőben szállt kalapdák non-stop. Erre nem csak a védelmek reagálnak, hanem az offenzek is reagálnak, hogy azt mondják, hogy hú, hát most nagyon sokat passzoltunk, biztos erre fognak készülni, legyen több futás, legyenek konzervatívabb játékok. Én tényleg csak arra gondolok, hogy egyszerűen most egy olyan fázisból fog fejlődni a foci, ahol a futás, mint olyan elem visszatér, nem fogja visszavenni az abszolút hatalmát, mert továbbra is a passzjátékkal lehet legjobban haladni, de vissza fog térni, kap egy jelentőség teljesebb szituációt, pont ezért is várom azt, hogy nem is a leadbackek fognak visszatérni, hanem a szituációs backek, hogy minden egyes szitúra a yardtól függően, meg pályán felállított helyzettől függően valamilyen backje lesz a csapatnak, és nem mondjuk egy leadback, ami alapján igenis meg fognak jelenni a futások, vagy akár csak a rövidebb passzok. Nem azért, mert a QB-k rosszabbak lennek, hanem egyszerűen csak ebbe az irányba fejlődik és alkul éppen a foci, hogy kiegyensúlyozottabbá válik mind a védelmi oldalon, hogy hogyan védekeznek, mind az offenzív oldalon. Bevallom, nekem ezzel amúgy semmi bajom sincsen, mert szerintem ez még több taktikai mélységet rejt el a fociban, még több dologra kell a védelemnek készülni, az offenzek még jobban kell felkészülni, hogy mit csinálnak pontosan. Nekem ezzel nincsen gondom.
És mit gondoltok, a ligában szerintem ennyire jó összetett edge játékosok mennyiségileg soha nem voltak. Tehát most is nézzétek meg, hogy kvázi week 2 van, és mondjuk egy Aaron Hutchinson 5,5 szekkel áll, TJ, őrületes számok, akkor Keon White 4-jel, még Elonte Taylor egy cornerback is 3-mal, Russo 3-mal, tehát egy meccs, tehát átlagban, most azt mondhatnánk, hogy már most egy meccsel, tehát az átlag, egyes átlag felett vannak ezek a játékosok, és még a szupersztárok be sem melegedtek, most mondom itt Miles Garrett-et, aki szintén hozott 2 szekket, stb. Azért ennyire nehéz pass rush-sal szerintem, sem az irányítóknak, sem pedig a tekölöknek szerintem liga átlagban nem kellett találkozni. És azt se felejtsük el, hogy elmúlt időszakban azért nagyon sok panaszt jött a tekölökre is, akik érkeznek az egyetemről. Hogy az egyetemen tök jó az, hogy könyvelő tanulók ellen jól működnek, de valamiért az elmúlt időszakban a tekölök olyan brutálisan nem váltak be. Főleg úgy, hogy nagyon hosszú még kineveled őket. És szerintem volt egy pár draft, amikor borzasztó leftekölök jöttek, és nem igazán működtek jól. És szerintem valahol ennek a találkozása is megnehezíti az irányítóknak a munkáját, és a passzjátéknak a gyengeségét. Valamint, és még bedobok egy utolsó ötletet, szerintem a QB-k stílusa, főleg a fiatal QB-k stílusa nem fekszik a tekölöknek. Annál jobban az edzseknek. az a három lépés már rohadtul nem három lépés, mert gyakorlatilag kinyújtják egészen a saját endzónokig a playeket, hogy körbenézzenek. Szerintem ez problémát jelent a tekölöknek. Szerintem nagyon-nagyon sok a szek, nagyon sokat szekkelik a játékosokat, így ezáltal természetes, hogy szerintem a pressure is erősödött. Szerintem a kubéknak a stílusa sem segíti, sokkal több kéne, hogy menjen a shotgun, azonnal megszabadulni a labdától, zsebben belül, felfele mozogni a zsebben, mert a tekölöknek is könnyebb munkája lenne. Szerintem ezeknek az irányítóknak a stílusa sem fekszik ehhez, és szerintem eszik is a szekkeket, ezáltal a pressure is erősödik rajtuk.
Egyébként még ami eszembe jutott, hogy az első két héten brutális mennyiségű sárga zászló érkezett a támadó falakra nyilván. Ez nem segíti a pontszerzést. Tehát, hogy alapvetően ugye a bírói felfogás eléggé megváltozott a nem teljesen 100%-ig pontos felállásokkal kapcsolatban. Tehát, hogy rengeteg ilyen sárga zászlót látunk. Hogyha egyébként ebben valamilyen szinten rugalmasabbak lesznek, mert nyilván azért fentről szólni fognak, hogy húha, hát azért 30 pontos meccsek vannak most már hetek óta, és nagyjából minden csapat 100 yardos büntetésben van csak a támadó falra.
Amúgy igen.
Akkor ezt lehet, hogy egy kicsit jobban kéne engedni, akkor amúgy ez így azért kilőhet pozitív irányba. De amit te mondtál, Peti, az is teljesen igaz, hogy azért elég sok a bust tekül. És igen, az edge játékosok pedig hihetetlen mélység van. Tehát tényleg most csak gondoljunk egy Josh Hines ellenre. A kutya nem beszél róla, és milyen játékos ő is. Nekem ő az, aki ilyen... És nem ő az egyetlen, tehát, hogy tudnánk még ilyen neveket csak bedobálni, akik amúgy elitek, és egyszerűen szó nem esik róluk, úgyhogy igen, így összességében minden arra utal, hogy azért nehezebb a kubék dolga, mint eddig.
De egyébként helyes. Tehát megint csak azt mondom, hogy alakul a foci, hogy a sok passzjátékra így reagálnak, hogy más az edge rusher képzés, jobban odafigyelnek az edge rusher felállásokra prioritást kapott, és ezek most működnek. Majd akkor erre reakcióban az fog érkezni, hogy akkor a támadó fal oldalon is valami fejlődés lesz, és akkor majd az fog kiemelkedni, hogy mondjuk következőben az edge rusherek meg nem lesznek olyan jók. Én ezt nagyon szeretem a fociban, hogy évről évre tud változni, valami jobban kiemelkedik, mert ez egy nagyon jó szint ad neki, és ez is segít abban, hogy ne feltétlenül egyeduralmak legyenek, bár ugye ezt a Chiefs miatt most kicsit nehéz elmondani, de én ezeket csak támogatni és örülni tudok ezeknek, hogyha ilyenek jönnek el, hogy hopp, valami változott, és akkor figyeljünk odára, és tök jó, mert majd reagálni kell rá, és nézzük meg, és újdonság. Szóval nekem igazából ez tetszik, mint hogy tényleg az is tetszik, hogy a futójáték ilyen új formában elkezd visszatérni, hogy hát már nem feltétlen végtelen mennyiségű paszt látunk egy héten. Látványosságon csökkent, analitikai szemmel viszont szerintem ez király.
Jó. Jó, én ezt mind elfogadom tőletek. Azért kíváncsi leszek, hogy ezek a számok változnak-e. Na, de hát akkor megszokott módon, mint ahogy az előző héten is, menjünk rá a következő rovatunkra. Week 2 Momentum, srácok. Kíváncsi vagyok, hogy hoztatok el, tudjátok, itt nem akarok meccseket hallani, vagy általános dolgokat, egy nagyon konkrét momentum, ami megfogott téged week 2, amiből tanultunk valamit, láttunk valamit, lenyűgözött, vagy nagyon csalódottá tett téged. Mi az, amit hoztál nekünk, Matyi?
Én egy nagyon speciálisat hoztam, hopp, spoilereztem is, igazából jó pár mozdulat volt, de ami legjobban megfogott engem, mert ott nagyon sok minden eldőlt, vagy nem is eldőlt, hogy megváltozott, vagy sok tényező megnyílt, ez az volt, amikor a field goalt blokkolt a Seahawks special egység. Mert ha az bemegy, akkor 6 ponttal vezet a Patriots, a védelmük piszok jó volt, tehát abszolút benne van, hogy nem tud visszajönni a meccsbe a Seahawks, és akkor megint egy nagy meglepetés, és akkor a Pets 2-0 áll, és a védelmük, meg a hát kicsit statikusabb, de működőképes offenzük alapján teljesen megérdemelt. De hogy ott meg tudta fogni ezt a field goalt a Seahawks speciális egység, és utána emiatt egy relatíve rövidebb pályával el tudtak jutni mezőnygólig, az elég sokat jelentett. Szóval nekem ez volt egy ilyen kritikusabb pillanat, amire felhúztam a szemem, hogy hopp, na ez most sok mindent megváltoztat.
Oké, Bence?
Az Atlanta Falcons végre a lófasz másik felén volt. És szerintem ezzel mindent elmondtam.
Na, mennem kell, sziasztok!
A Philadelphia Eagles úgy vesztett el a meccset az Atlanta Falcons ellen, ahogy azt csak az Atlanta Falcons tudja, illetve esetleg a Chargers. Tehát, hogy gyakorlatilag az elejtett labda bárkitól, nem akarom nagyon szétcsesztetni, kap így is eleget, de hát utána Cousins felment, az agyonsérült Kirk Cousins, akiről az első hét után arról beszéltünk, hogy úristen, hát vissza fog már vonulni, és Penix már hamarosan jönni fog, mert mindenre alkalmat lát, hogy mozog, nézzétek meg, és oda ment, és vitte egy Game Winning Drive-ot a Fili ellen. Tehát, hogy ennyi parádés. Imádom a drámát, és megint a legutolsó meccsen, legutolsó pillanatában is jött. Aztán Hurts pedig jó bebombázta a Falcon secondary kezébe a végén a labdát, ahogy azt kell. Úgyhogy helyreállt a liga rendje.
Jó, azért válasz egy momentumot, a Barkley drop, vagy a Bates interception, válasz. Melyik lenne a momentum, ami szerinted emlékezem?
Hát a Barkley volt a momentum, tehát hogy akkor se csinálta volna meg az Eagles a fordítást, hogyha nem lesz ott interception, mert nagyon kevés volt már vissza.
Ja, oké. Én, akit hoztam, srácok, az Marvin Harrison Jr.-nak a momentumai közül kellett választanom. A második TD-jét választottam, ugye? Hát figyeljetek, még szerintem át se kapcsoltunk a meccsre, mert még ráérünk alapon. Még biztos, hogy kb. Így field goal van, aztán azt láttad, hogy 14-0. Figyeljetek, mind a kettő TD szerintem baromira szép volt. Inkább Kyler dicséri. Kyler nagyon jól játszott szerintem a Rams elleni mérkőzésen. Ott tényleg tarolt a Cardinals. Viszont miért választottam a második TD-t, srácok? Gyönyörű rútot futott, keresztbe elfut, szépen bemegy a másik oldalnak a zónájába. Még azt sem értettem, hogy szeparálódik el Marvin Harrison Jr., de valahogy szeparálódott, elkapta a labdát, és srácok, én azt hittem, hogy egy fullback fut. Olyan lassan futott ez a srác, most nyugtassatok meg, hogy nem kellett gyorsabban futnia, azért oldotta meg már a 4 yardostól befeküdt, hogy hát, ha odaér, de én ilyen lassú wide receiver srácok, én nem tudom, mikor láttam a yard after catch-eknél. Nagyon lassú volt. Nagyon. Megnézem, hogy a büdös francba tudott szeparálódni ez a srác. Nézzétek meg a videót. Megkapja a labdát, és úgy nézett ki, mint aki simán 4.55-tel futja a 40 yardot. Ez a srác még vagy nagyon nincs formában, és azért nem használták week 1 a Bills ellen. Szóval lehet, hogy ő tényleg tipikusan az a játékos, ez, mint Bence, ezt főleg neked mondom, az NBA-ben, amikor mindig van egy játékos, aki az off-season után mindig ilyen elhízva jön, jaj, még vissza kell szokni, stb. Nem tudom, hogy ez a Marvin Harrison Jr. Látszik, hogy megvan a talent, de az, ahogyan ő futott, és amilyen ritmusban, és amilyen csúcsebességet láttam tőle, ez nekem ijesztő volt.
De engem ez azért nem lep meg, mert hogy igazából az egyetlen olyan dolog, amit Harrison scouting riportjában kb. Konszenzus volt, ami nem pozitívvel kapcsolatban, hogy a yard after catch az egyébként maximum okés, de inkább nem jó. Tehát, hogy azért ő nem az, aki, mint Malik Nébőrsz, hogy kezébe adott labdát, és fut vele 70 yardot, hanem hogy ő megveri a védőt, elkapja, és akkor az első kontaktnál eldől. Tehát, hogy ő azért inkább ez, és hát igen, valószínűleg az NFL tempóban meg még lassabbnak fog kinézni, de ezt tudtuk vele kapcsolatban, úgyhogy igen, tényleg vicces, de azért annyira nem meglepő szerintem.
Nem mondom, zavar, mert működik.
Ja, amíg működik.
Igen, tehát érdekes volt ezt látni, szóval nem tudom, azt megint szeretném kérni, hogy megint a hype szerintem. Azt is tudjátok, hogy Marvin Harrison Jr. körülbelül februárban így eltűnt a radarról. Senki nem tudott róla semmit. És most láthattuk, hogy kb. Jó preseasonbe felment arra 2-3 snapre. Kb. Ennyi. Amit most láttunk tőle, az nagyon jó volt, és arra vagyok kíváncsi, hogy ebből, mert maga, hogy nekem ezt a tépet odaadja valaki, akkor így kiugrott volna a szemem, hogy gyerekek, ez a srác, ez lomha. Én nem tudom, hogy ebből hogy tud majd építkezni a Cardinals, remélem, hogy a rútfutás ezt jól tudja kompenzálni, de amit láttam Marvin Harrison Jr.-tól, én remélem, hogy ő ennél csak jobb lehet. Azért hoztam ezt a momentumot, mert nekem ez egy anomália volt. Tényleg nézzétek, majd berakom ezt a videót, nézzétek meg, megkapja a labdát, és úgy fut, mint én a busz után. Na mindegy!
És Peti, eléred a buszt végül? Tehát eredményes vagy?
Csak ha felengednek. Csak ha kibírom a kontaktot a nyugdíjas néniktől, meg a diákoktól. Na mindegy, dobják az ászlót utánam. Na, de a lényeg akkor az, hogy menjünk a következő kis rovatunkra, srácok. Week 2, fantasy hírók és basztok. Kezdjünk a hírókkal, azért kisöpörhetjük kvázi így, kimondhatjuk, hogy ez egyértelműeket, mert hát srácok, Kamara brutálisat hozott. Már megint azt hittem, hogy tudod, ilyen PTSD-s szindrómám jött elő, amikor a 6 TD-jével elvetettem a bajnoki
Jaj.
címemet. Ugye? Ugye
Ja,
nem, biztosan
volt
nem csak én
olyan.
vagyok, igen, nem én vagyok egyedül ezzel. De srácok, brutális hétvégét hozott. Tökre megérdemelt, hogy megemlítsük. Kamara most jelenleg a top futója a ligának, és úgy is játszik, és szerintem nagyon nagy draft steal, és menni kell vele, pakolni kell folyamatosan. Őrület, amit csinál.
Vagy pedig most próbáljátok lehúzni valakit, és trédeljétek el. Tehát, hogy azért ez nem lesz fenntartató, szerintem, de majd kiderül. Nekem, aki nagyon tetszik, és a két heti teljesítménye inkább, az Nico Collins, mert mindegy, hogy kit hoznak a nyakára, akkor is ő lesz Trout kedvenc elkapója. És beszéltük, hogy hú, hát, hogy lehet, hogy inkább Olave, vagy Drake London, vagy T. Higgins, mint ő, a francokat. Aki Nico Collins-t elvitte a második kör végén, a harmadik kör elején, az most rohadt boldog, és meg is érdemli, mert ez a csávó remek számokat hoz neki. Nekem meg a személyes kedvencem az Brock Bowers, tehát három rookie draftban elhoztam, és már ő a legjobb tight endje a ligának szinte fantasy szempontból.
Szupi.
Úgyhogy komoly, komoly. Úgyhogy vagy őt is most kell eltrédelni, vagy pedig hinni benne, hogy akkor ő nem egy Kyle Pitts lesz, hanem ő az a tight end lesz, akit megérte elvinni ott, ahol elvitték. Eddig abszolút megérte.
Okay.
Abszolút.
Malik Nabers.
Oh, jaj.
Még egy ilyen gyenge Giantsben is, egy ilyen gyenge irányítóval is látszik, hogy ő egy klasszissá válhat. Megy
Igen.
felé labda, ami nem pocsék, mert mondjuk elrepül a fenébe, és felé el fogja kapni, működni fog. Ezt hozta idén is, top 5 körül volt a fantasy számokban, PPR-ban. Nem fogja ezt minden héten hozni, mert a Giants nem lesz jó, de folyamatosan ott lesz pontokkal, és lesznek ilyen kiemelkedőbb hetei, szóval örülök neki, hogy ő még ilyen környezetben is tudja mutatni, hogy tényleg megérte azt a magas pikket.
Oké. Srácok, J.K. Dobbins. Mit csinál ez a srác most? Őrület.
Amíg meg nem sérül, köhöm.
Így van, élvezzük ki, örüljünk J.K. Dobbinsnak. Szóval én ezt fogom most mondani. Ne felejtsük, hogy az irányítóknál én megint hozok egy fantasy hírót, mert srácok, most, hogy nem, még mindig azért nem mondjuk hírónak, mert még nincsen sok csapatnál roosteren, köszi Bence, hogy most hoztad a waiverök közé. Kár, srácok. Kész.
A Breeze azzal másik felirat a hátán, ugye?
Ja, igen, az a srác. Srácok, ez a srác most úgy csapja meg a távoli célpontokat, mint senki a ligában.
Ez se
valahogy nagyon működik. Én nagyon kíváncsi leszek. Remélem, jövő héttől a Fili jelen pont már rossz lesz. Valahogy működik nagyon.
Jó, a wide receiverektől továbbra sem vagyok elalélva. Ezt szeretném kiemelni. Tehát vannak most már jó számok, JJ is, bár tudjuk, hogy kisebb sérülés szenvedett, már voltak azért jó számok az elkapóknál, de továbbra sem olyan bikák, srácok. Tehát még mindig várok arra az igazi erős elkapó hétre, ami még annyira nem akar jönni. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről.
Hát összefügg azzal, amiről beszéltünk 15 ezelőtt. Tehát ez szóval érdemes ilyen szempontból nagyjából. De legalább Drake London összeszedte magát, Chris Olave összeszedte magát, Neighbors Harrison ugye megérkeztek, Metcalf összeszedte magát, Smith Jigba berobbant, szóval azért szerintem az első héthez képest előrébb léptek az elkapók, de nyilván ez még nem az igazi, de nem feltétlenül az ő hibájuk szerintem.
Így van, kapunk top 10-be meg egy Rahid Shahidet, szóval na hát ne őrület jön. Már most ez az év. Na jó, de menjünk a Bastokhoz, mert azért van bőven az is, és srácok azért Bastoknál most már szerintem egyrészt muszáj megemlítenem Anthony Richardson, de ez az ő hete lehetett volna, és azt most elcsókerkedte. Nagyon szépen összekapta magát az utolsó egy-kettő drive-rot, haladt vele úgy körülbelül a Colts, de hát ez nagyon keserves volt. Ez most nagyon, ott volt a lehetőség, ha ez behúzza AR-nak egy, nagyon elkezdtünk volna elhinni, de én is beraktam, meg is szívtam, nem akartam lemaradni, hogyha még egyszer egy ilyet hoz, ezt lenyom téged Malik Willis, ez nem volt szép, szóval nekem egyértelmű bust volt ezen a héten.
Hát, ha még Malik Willis lett volna, de inkább a 257 futott yard.
Ja.
Meg egyébként a Terry Richardson védelmében, ugye nyilván néztem ezt a meccset, legalább 5 olyan dropja volt a Colts elkapóknak, hogy konkrétan sírva röhögtünk ezeken a Colts elkapókon. Nagyon-nagyon gyengék voltak. Tehát Adonai Mitchell is katasztrófa volt, Pierce összeesik a first down előtt, Pittman meg nagyon semmi nem volt gyakorlatilag. Szóval azért nem volt kisegítve Richardson, de nyilván nem volt jó. De hát figyelj, rossz irányító teljesítmények fantasy szempontból. Josh Allen, 8 pont.
8 de nem pont. Kellett több. Ahogy
oké, Peti, de attól még ez egy fantasy teljesítmény, és nagyon gyenge volt. Nagyon. Malik Willis több pontot hozott, mint Josh Allen fantasyban. Köszönöm.
Oké, ezzel nem tudok vitázni. Ez Ez oké. Okay. Ez oké.
Okay. Amari Cooper.
Yeah.
Igazából ugye a Cleveland offense hát nem hasít, mondjuk úgy, de ennek ellenére, amikor az eddigi két meccseden van 8-9 targeted, és ebből 2-3 elkapásod van csak, ott valami nem oké. Okay. Oké, okay. Tény. Nem minden labda volt elkapható, és ugye ezt azért felírják a szám az ő számlájára, hogyha felé megy, de azért ennél több kell. És 8-9 targetből azért lehet elkapásokat és yardokat hozni, neki nem ment. Tényleg egyik meccsen 2, másikon 3 elkapás. Az is igaz, jó, nem megy az offense, és Judy megjelent nagyon Brownsban, ő nagyon szép dolgokat mutat, karrierjét mentheti meg, be kell, hogy valljam. De ennek ellenére, hogy Cooper ennyire semmilyen, azt nem láttam jönni.
Oké.
Okay. Okay. Hát Laporta, Travis Kelsey.
Így, oly, pont ezt itt akartam mondani.
Pont Laporta akartam hozni.
Bocsánat, de tehát, hogy a top tight end pickek egyelőre katasztrófák néznek ki. Tehát hát Andrews legalább egy pár labdát ő már megfogott a második héten, de Laporta, tehát Laporta talán a legnagyobb bástya a szezonnak, vagy nem is tudom, biztos, hogy vissza fog jönni, biztos, de egyelőre azért nagyon homály. Nagyon homály.
Jó, viszont van egy pár játékos, aki, és az át is vezet minket a következő rovatra. Felhozok egy pár nevet, amit most a rovatunkban az lesz a kérdés, rácok, elhisszük-e vagy sem? Ez egy fluke, vagy innentől fogva erre már lehet építeni? Akit most felhoznék az első, de már valamennyire érintette Matyi, ez ugye Malik Nabers, aki nagyon-nagyon-nagyon szépen játszott. Már week 1 is amúgy megvoltak szerintem a momentumai. Szerintem Nabers-t higgyük el, srácok. Én ledraftoltam amúgy még Redraft ligámban is. Szerintem Nabers itt van és mutatja magát.
Igen, mehetünk tovább.
Igen, minden meccsen lesz annyi targetja, mert mindig hátrányból fog játszani a Giants, és ugye tudjuk, hogy legtöbben PPR ligát játszunk, 5-6 elkapása minden meccsen lehet, 50-60 yardér, az már ugye egy okés teljesítmény, szóval ja, Nabers fenntartható, simán.
Jó. Két elkapót hozok még. Quentin Johnston, srácok, berobbant a múlt héten. Hatalmas teljesítmény, 2 darab TD, nem voltak annyira droppok, és nem mutatott olyan rosszul. Elhisszük a Quentin Johnston-t.
Hát nem fog minden meccsen két TD-t elkapni, de egyébként azért az látszik, hogy talán az nem jön be, hogy Josh Palmer előtte van. De ez attól félek, hogy ez minden héten változhat. És ugye a Chargers eddig két nagyon-nagyon könnyű meccsen van túl. Valószínűleg két ilyen könnyű meccsen nem lesz már idén. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Steelers ellen mit fognak csinálni, ahol az a defense az első két hét alapján régi fényében tündököl. Úgyhogy nézzük meg, Quentin Johnston ott van a waivereden, és kell egy elkapó, vedd fel, de ne rakd be a kezdőbe szerintem.
Igen, itt tényleg az a kérdés, hogy mit hiszünk el. Elhisszük, hogy ő egy oké, elkapó lesz, és működni fog a Chargers-ben? Igen, én elhiszem, én szurkolok is ennek. Elhisszük, hogy ő egy magasan draftolt elkapó szintjét fogja majd hozni? Nem, azt még nagyon nem. Annál sokkal-sokkal többet kell mutatnia. De az irány jó, és ezt öröm látni.
Na, örülök azt a pici negatívizmust, amit kihoztunk belőled, Matyin, végre. Na, de muszáj vagyok még egy nevet felhozni, srácok. Jackson Smith-nél Jigba.
Igen.
Nem.
De.
Mi van?
Én is elhiszem.
Ez fluke volt ez a meccs szerintem, és nagyon-nagyon hullámzó lesz. Nem tudjuk, hogy melyik héten lesz az, hogy inkább Luckyt, melyik héten inkább ő, meg hát tudjuk, hogy Metcalf is Mr. Inkonzisztencia gyakorlatilag. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon hullámzó lesz szerintem, hogy Smith-Jigbát mikor kell berakni a kezdőbe, mikor nem. És még nagyon matchuptól sem függ, ugye, mert ő nem az első számú kornerek ellen küzd.
Hát, na de itt a nagy kérdés, hogy kéne elhinnünk, fantasy szempontból, vagy játékos szempontból? Mert nem kizárt, hogy ő amúgy tök jól futja az útvonalait, meg ott van.
Elsősorban.
Játékosként én mindig elhittem, és el is fogom hinni, nekem ő volt a kedvenc VR-em azon a drafton, ha jól emlékszem. Szerintem ő jó lesz. Már most is az.
Játékos szempontból simán második számú elkapó szintet hoz már most, és hozhat is, tehát persze. Bocsánat, de igen,
fantasy szempontból nem mindegy, hogy első héten 2 darab target,
igen.
Másik héten 16 darab target. Ahogy Bence is mondta, ez egyértelműen sőt, biztos, hogy ez így fog történni, hogy ez hétről hétre változni fog. Tehát fantasy szempontból továbbra is olyan, hogy így húzott kicsit a szádat. Játékosként szuper.
Oké, okay, akikről nem tudunk annyira beszélni, mert eddig szerintem meg sem mutatták magukat azok az új running back-ek ebben a klasszban. Gyakorlatilag Bucky Irvin az egyetlen, aki akiben valamit tudunk látni. Most nem kell, hogy őt elhisszük-e vagy sem, mert tényleg mi mindig kevés, amit láttunk szerintem, de Bucky Irvint elhisszük-e vagy sem, hogy ő akár év közepén egy értékes játékos lehet?
Már most az. Tehát, hogy már most jobb, mint Rashad White, hogyha átlagokat nézünk.
Uh-huh.
Nyilván ez nagyon sok mindentől függ. Tehát valószínűleg, hogyha White van pályán, akkor jobban készül a defense, és hogy futás lesz. Most ha Irvinget még talán egy kicsit jobban engedik, ez nyilván változhat, de egyébként igen, ő az, aki talán valamilyen szempontból berobbanhat már az első évében. Úgyhogy elhisszük azt, hogy már, hogy ez akár egy committee lehet, és hát kell is, mert White azért nem jó.
Okay. Szóval, hogy kicsit korábban mondtam, hogy mennyire jó lesz majd az, hogy jönnek a running back és többek fognak futni. Ennek ellenére továbbra is utálom őket, szóval nem érdekel, mi van a hátukra írva, csak így futkorásszanak. Irvinggel is kicsit így vagyok, hogy hát ő egy running back, aki így futkorásszon, adott helyzetben, amiben jó, abban legyen fent, a máson legyen White, a harmadikban legyen Tucker, és működni fog. Tehát én nem várom azt, hogy bármelyikük is első számú tényleg ilyen Cowbell vagy Bell Cow running back-ké elő fog lépni, hanem működőképesek lesznek egy működőképes offenszben. Irvingtől is ezt várom, de itt is azért, hogy az első héten tényleg 7-9 lehetőséget kapott futásra, meg targeteket, szóval így van benne olyan potenciál, hogy hozzátérjen az offenszhez. De ennél több nincs, és szerintem nem is kell tőle.
Oké, defensív játékosokat a jövő héten hozunk, akikkel elhisszük vagy sem, mert az ott is vannak nagyon-nagyon érdekes nevek. Hadra vagy padrában fel, meg is említem például a Kevin White-nak a hihetetlen teljesítményt eddig abban a New England Defense-ben, ami majd holnap fog kijönni az olvasók számára. De menjünk tovább, mert csapatok is érdekesek lehetnek, hogy elhisszük-e vagy sem. És szerintem érdemes róluk is csak két mondatban mondjuk úgy megemlékezni, vagy inkább említeni. Az egyik a Én belemennék azokba a csapatokba, akik 2-0-val állnak. És csak röviden, srácok, Bills 2-0-val áll. Elhisszük ezt a Billst, vagy sem?
Hát olyan szinten elhisszük, hogy azt tudtuk, hogy ez a Bills ez működni fog. A kérdés mindig az volt, hogy fog-e működni olyan szinten, hogy ebben a nehéz AFC-ben ez playoffot, meg Super Bowl-t érjen, mert igazából most már az utóbbi lenne a cél. Én továbbra is úgy vagyok a Bills-szel, hogy elhiszem azt, amit eddig is tudtam róluk. Továbbra is úgy vagyok vele, hogy majd amikor valamilyen kritikus lesz, akkor ki fognak kapni, és a végén a playoff talán pont meg lesz, vagy talán pont nem, és ott meg nem nagyon lesz folytatás. Szóval amit a Bills jelenleg csinál, azt elhiszem. Az, hogy ebből több kisül, mint amit várok tőlük, azt még mindig nem.
Igen, én is Matyival vagyok. Most feljebb vannak már nálam, mint az off-seasonben, olyan szinten, hogy most a Dolphins kiesése miatt a csoport nyilván nekik áll, de egyébként, hogy jobbak lesznek, mint eddig, tehát az azt jelenti, hogy a playoffban normális tényezők tudnak lenni, azt nem hiszem el továbbra sem.
Ezt a részét én sem hiszem el, viszont azért meg kell hagyni, hogy szépen össze vannak rakva, és két, azért most már így, hogy a Cardinals azért a Rams-et sikeresen lelépte, azaz kimondhatjuk, hogy így, hogy egy Cardinals-szal találkoztak meg egy Dolphins-szal, ezek a győzelmek számítanak is, tehát ennek van tintája.
Igen, ez
jobb.
És mit gondoltok a Chargers-ről? Két könnyű meccsen vannak túl, tetszik-e, amit láttok, ez egy domináns Chargers, hogy ezért itt számíthatunk arra, hogy ezért lesz hullámvölgy.
Lesz hullámvölgy természetesen, tetszik, amit látunk, mert a régi Chargers lehet, hogy sokkal tehetségesebb játékosokból állt, de a legrosszabb csapat ellen is képes volt saját magát megverni, most legalább két rosszabb csapatot, vagy hát a Raiders azt tudjuk, hogy hullámzó, de egy rosszabb csapatot biztosan simán megvertek, ami szerintem egy Chargers szurkolónak felüdülés lehetett, mert Chargers simán soha nem nyer meccset, tehát ez felüdülés volt, de nyilván most jönnek a nehezebb meccsek, amiket valószínűleg nem fognak megnyerni, de nincs is ezzel semmi gond, mert ez az első éve az új csapatnak, úgyhogy pozitív vagyok, de nem várom azt, hogy tényezők legyenek januárban, tehát azt azért nem.
Én már a nulladik heti adásunkban is elmondtam azt, hogy én a Chargers-től várok olyan szintű pozitív, nem is meglepetés, de egy ilyen pozitív hangulatot, hogy lehessen szeretni azt, amit csinálnak, még akkor is, ha ennek nem lesz kiemelkedő eredménye. És ezt tökéletesen hozzák eddig, mert valóban defense korrektül működik, offense hárbóféle szisztémával, oké, tényleg nem voltak nehéz ellenfelek, de amit csináltak, az valóban ezen a szinten működött, tehát pontosan azt hozzák, amit várok tőlük. Majd ha jönnek a nehezebb dolgok, akár már a Steelers ellen, vagy később a Kansas, vagy akármi, ott valószínűleg már nem feltétlenül ezt fogjuk látni. Ugyanúgy ezt a rendszer fog menni, és ugyanúgy működgetni fog, de már nem olyan effektivitással, és ez nem lesz elég. De ez nem jelenti azt, hogy a Chargers-szel bármi probléma lenne, tök jól hozzák azt, amit vártam tőlük.
Hát említem volna, hogy Joel-t ennyire bejön, nekem is tetszik, amin vannak.
Hát Joel-t a csodát.
Elhiszem, hogy jó irányba tették ezt a csapatot, nem hiszem el, hogy ők szerintem domináns erők lehetnek.
Ezt
jövőre már biztos vagyok benne, hogy más kontextusban beszéljük, csak szeressen így játszani tovább Herbert, ahogy játszik. Sokkal nyugodtabban játszik, kevesebb a híróból, nem is annyira parádés és látványos, de sokkal konzisztensebb. És ez látszik el a Harbó hatás. Látszik, hogy ezért Téli nem igazán tudta jól kezelni szerintem ezt az offenszt abban az értelemben. Az csak látványos offensz volt, de nem az, ami jól haladt volna. Na, de menjünk a következőre, mert a legjobbat hagytam a végére. A Saints, srácok. Elhisszük ezt a New Orleans Saints csapatot.
Megint kötekül leszek. Mit hiszünk el? Hogy ez a Saints, ez az vagy NFC South-t ilyen teljesítménnyel meg tudja nyerni, és a playoffban akár okozhat meglepetést? Ezt el tudom hinni, mert jelenleg így néznek ki. Hogy hosszú távon fent tudják-e tartani az elit formát, és ez közelbe rakja azt a gyűrűt, amit igazából mindenben becéloznak, azt nem, és azt akkor sem fogom elhinni, hogyha 17-0-ba bemennek a playoffba.
Az a baj a Saints-nél, mint a Chargers-nél, és most nagyon gonosz leszek a Panthers-el, de hogy a Panthers-elni meccsek azok nem számítanak. Tehát, hogy egy egymeccses mintánk van, a Dallas nagyon megverték, igen, szép volt. Tudjuk, hogy a defense jó, azt tudtuk. A támadófal jobb sokkal, mint amire számítottunk, szóval ez pozitív. Hát mit hiszünk el? Matyival vagyok, tehát nem hiszem el, hogy tényezők lehetnek januárban olyan nagyon komolyan. Bár egyébként, hogyha az NFC top csapatai így folytatják, akkor még akár lehetnek is, de akkor inkább az NFC top csapatai lesznek nagyon gyengék, mint hogy a Saints legyen nagyon jó.
Pont ez az. Nagyon szenved az egész NFC. És szerintem egyértelműen, hogy ők meg a Buccaneers most valahogy nagyon melegek. És szerintem ez kitarthat, mert nagyon-nagyon-nagyon esendőek ezek a csapatok. De nem látok most az NFC-ben olyan csapatot, és nagyon erősen gondolkozom, akikre azt mondanám, hogy most simán kiállt a Saints ellen és lelépi. Nincs.
Most tényleg. Igaz. Én a Buccaneers-t amúgy jobban elhiszem, hogyha már akkor őket említetted.
Jó, oké.
Tampában csak látom jobban, Saints-ben talán nem, de abszolút igazad van. Lions, 49ers, Cowboys, Eagles, mindenki szenvedett most már így többet van. A kelleténél.
Ez a csapat, ha szerez valahogy még ebben az időszakban egy elkapót, egy jó elkapót, akkor viszont nagyon nagy gondok lesznek. Tehát ez a csapat egy nagyon jó red zone elkapótól van attól, hogy én számoljak velük, mert Derek Carr ihletett állapotban játszik, akit már tényleg leírtunk, és valahogy most visszajött. Most teljesen mindegy, hogy egy meccses minta, vagy két meccses minta, teljesen mindegy, magabiztos, jól mozog a zsebben, és most nagyon nem fél megpasszolni azokat a hosszú labdákat. Szóval, és ez tetszik. Ez a momentum, ez viszont kitarthat. Ha Kár bemelegszik, Kár nem egy rossz irányító. A képességeit tekintve. Hogy mi van benne, ez meddig tart ki, ez szuper, meglátjuk, hogy Dennis Allen mit tud, de Clint Kubiak előtt le a kalappal, őrületesen megkavarja itt a kártyákat, és az látszik, hogy az egyetlen olyan passing offense most, amiből magabiztosan tudok ránézni. Amúgy ezt most kimerem jelenteni.
Hát meg a Tampa. Tehát pont ez, hogy ez a lesajnált NFC délben ott van a két csapat, akik kicsit a trend ellen mennek. Tehát, hogy
igen.
Hát működik. De tényleg 5 hét múlva kell erre visszatérni, de egyelőre szép.
Na, nem menjünk láttam, hogy érdekelni fog az a csoport, de basszus.
Na, de menjünk a 0-2-es csapatokra, srácok. Bengals, mit gondoltak a Bengalsról? Kell már egy picit izgulniuk?
Szerintem nagyon biztató volt a második meccs. Főleg, hogy Higgins nem volt, Chase hisztizik, futójáték nem megy úgy, ahogy kéne, Burrow marha jól nézett ki, és igazából meg kellett volna nyerniük azt a meccset. Úgyhogy szerintem a Bengals vissza fog térni. Tényező lesz. Tényező lehet már csak azért is, mert azért más csapatok is kezdtek rosszul az AFC-ben. Még azt is mondhatjuk, hogy igazából a csoportban nincsen kis lemaradva, mert ugye a Steelers nehezen hiszed el, hogy ezt nyerni tudja, mert ők is két bődetesen könnyű meccset nyertek meg. Tehát, hogy nagyon csalók, hogy ők 2-0-ba álltak, és még 3-0 is lehet, mert ugye a Chargers-el játszanak. Fú, basszus, a Chargers vagy a Steelers 3-0-ra fog állni. Az kemény. Úgyhogy én a Bengalsban még hiszek.
Oké.
Azt mondom, hogy nem hiszek a Bengalsban. Szóval majd rá fogunk térni szerintem a másik csapatra is, de itt az AFC North-ban majd lesz mondjuk egy 8-9-es csapat, egy 10-7-es, egy 11-6-os, meg valami, ami még szintén ezekbe a számba belesik, és ez valakinek jól fog jönni, valakinek rosszul. Hogy a Bengals lesz az, aki a 11-6 lesz, és így ő jut playoffba, vagy ő lesz az, aki mondjuk a 8-9, és így nem. Ezt várom. tehát hogy továbbra is valamelyiket ezek közül elérik, és ott lesznek a playoff határán, és ha ebből az AFC North-ból, aki bejut a playoffba, és olyan formában lesz, hogy meg is érni a bejutást, onnantól kezdve az elmet a Super Bowl League, tényleg itt inkább a bejutást érzem neccesnek, ami tényleg nüanszokon fog múlni. Tehát ezt továbbra is látom a Bengalsban, hogy majd így bejut a playoffba.
Az a bajom, hogy ez a négy csapat úgy ki fogja egymást nyírni, miközben a Texas meg a Chiefs mondhatjuk, hogy csoporton belüli bye week-ekkel jutnak be gyakorlatilag a playoffba. Tehát, hogy persze lehet, hogy pont úgy kijön a Bengalsnak, vagy a Ravensnek, vagy a Steelersnek, vagy a Brownsnak a lépés, hogy összejön a playoff, de annyival jobb helyzetben van a másik kettő top csapat. És akkor, ha a Bills nagyon jó lesz, még ők is, mert ugye azért a Dolphin szétesett meg otthon a Patriots, talán a Jets az igazi ellenfél, meglátjuk. Ez a csoport, ez most sokkal nehezebb, mint a másik három AFC csoport, és ebből általában rosszul jönnek ki a csapatok.
Egyet értek veletek, egy picit most szürkébbnek érzem, nem annyira áttörőnek érzem ezt a csapatot, mint ahogy megszokhattuk. Én nem várok tőlük nagyon jó évet, a védelem egész jónak tűnik, és szerintem most ez nagyon fontos szempont, mert szerintem az offense, amelyik ez a chase dolog nem lesz feloldva, nagyon-nagyon-nagyon nem fog beindulni, és nem vagy benne biztos, hogy a Yoshivasok lesznek itt azért a megoldások majd. Ezt szeretném kiemelni.
Ez igen.
Igen. Szóval azért annyira nem temetem őket, de azt kell mondanom, hogy elhiszem, hogy rossz formában van a Bengals, és egy rosszabb periódusban, én ezt abszolút elhiszem. Oké, menjünk az első erre csapatomra, ez a Rams. Mit gondoltak, ez a 0-2, ez mennyire hihető el? Tudom, hogy már most kiesett a fail offense, ami szerintem eléggé hihetővé teszi ezt a 0-2-t, és sajnos, pedig én nekem nagy reményeim voltak a Rams irányába, ez szerintem lehet, hogy meg is pecsételi az évüket.
Igen, ez pontosan így van, hogy ezt elmondtad. A Lions ellen marha jók voltak, nem sokan múlott, hogy ez a meccs meglegyen, de már ott is ijesztőek voltak a sérülések. A Cardinals ellen pedig kijött, hogy itt lehet a rendszer sem tökéletes, de hogy ez a csapat már most elfogyott akármilyen számomra ezt kimondani. Nekik innentől kezdve ezt a szezont tényleg félre kell tenni. Nem, tehát óriási meglepetés, ha bármit is elérnek, de tényleg meglepetés. Tehát innentől kezdve ők számomra sajnos kiestek a Pixisből. Van legalább egy első körük jövőre, szóval azt várom tőlük, hogy ilyen Last Dance-re majd rá tudnak menni jövőre, tényleg egy ilyen Cup meg Stafford utolsó évben felgyógyulva, pénzt költve, pikket áldozva rá tudnak menni majd jövőre, de idén én már nem látok tőlük semmit, ami azért szomorú, mert két hét múlva élőben fogom őket látni a saját stadionjukban a Packers ellen, és hát kicsit nagyobb csatát vártam ott, mint ami kibontakozik jelenleg egy lehet, hogy még visszasetérő Love, illetve egy teljesen szétesett Rams között. Ennek ennél szurkolni fogok nekik, vagy hát legalábbis annak, hogy jó meccset lássak, de igen, én sajnos már most elengedtem a Rams-t, lepjenek meg, de szerintem ennyi volt.
Azért remélem majd a Malik Willis-es meccbe fogsz menni. Én is elengedtem őket, tehát ugye az offense esett szét, és ugye azért a defense, hát ugye az nem jó. Tehát, hogy ennek a csapatnak az kellett volna, hogy a Liga top 5 offense legyen, és hát így nagyon nehezen lesz. Úgyhogy én a Rams-től lemondtam már csak azért is, mert a Seahawks-a viszont nagyon pozitív vagyok. És hát így ugye a 49ers meg nyilván a playoff-ba be fog jutni, ha csak nem lesz valami óriási tragédia, úgyhogy róluk lemondtam.
Okay. Bocsánat, mondd már, miért vagy pozitív a Seahawks-szal kapcsolatban. Alig nyertek meccset két szarcsapat ellen.
De hiszek abban, hogy a védelemben elég nagy az upside.
Amúgy jó az a védelem.
Az offense is azért pont annyira tud jó lenni, hogy mondjuk ne rajtuk múljon. És én a defense-ben nagyon, a Seahawks defense-ben eléggé hiszek ahhoz képest, hogy más csapatok defense-ében mennyire hiszek.
Ó, na jó, ezt felírom, én nagyon ellen vagyok annak, hogy a Seahawks bármit is el fog érni be a szezonba, de ne húzzuk ezzel az időt, menjünk a kövicsapatra.
Így van, menjünk a Ravensre, mert nagyon fontos. Srácok, szoros meccseken kaptak ki, nagyon-nagyon nehéz. Én a 0-2-vel még nem temetném ezt a Ravenst, ez egy jó csapat továbbra is, még mindig jó az a védelem. A Raiders ellen, ez szerintem egy mezei csókerkedés volt, ezt kell kimondani, ezt szerintem ők szúrták el egyszerűen, de én szerintem ez nem szabad leírni ezt a Ravens továbbra sem.
Szerintem se, aggasztó a támadófal teljesítménye. Azt szerintem most már azért mondhatjuk, hogy eléggé átalakult, és sok kulcsfontosságú játékos távozott az off-seasonben, és nem úgy néz ki, hogy ezt sikerült megoldani. És hát segíteni kell Lamart, és hát a védelemnek meg azért kicsit fel kell javulnia, mert azért ennyi pontot kapni a Raiders-től, az nem egy szép dolog. Főleg, hogy jött a Chargers-el, milyen gyenge volt ugye a Raiders, úgyhogy Úgyhogy fel kell javulniuk, nagyjából ugyanúgy, mint a Bengalsnál, abszolút látom azt, hogy visszatérjenek, és könnyen el is lehet ezt inni.
Itt nagyobb problémákat érzek, mint a Bengalsnál. Egyrészt valakik a Raiderstől, az nálam amúgy is ellássa magát azonnal. De tényleg csak azt tudom ismételni, amit a Bengalsnál mondtam, és ugye ott már leszpoilereztem, hogy itt ezektől a csapatoktól, tehát a négy csapattól ilyen tök hasonló eredményeket fogok várni, plusz-minusz egy-két meccsel az 50%-nál. A Ravenstől is ezt, hogy vagy ők lesznek azok, akik az 50% fölött lesznek, és akkor azzal mondjuk csoportot nyernek, és benn vannak a playoffban, ahol meg már bármit megcsinálnak majd. Tehát ha tényleg ilyen stabilak lesznek, hogy hoznak mondjuk egy 14-6-ot, akkor rendben lesz a csapat, tehát a playoffban már bármi jöhet, vagy esetleg ők lesznek a 8-9, és akkor ennyi volt. Tehát elhiszem azt, hogy ők még mindig képesek bármire, pont ugyanúgy, mint a Bengalsnál, hogy így a határon fognak táncolni, és az vagy nagyon jól sül el, vagy rosszul.
Uh-huh. Oké, szerintem többet már nem hozok, de még mindig week 2 után, azért week 3 lesz az a bizonyos vízválasztó, amikor már kb. Azt mondhatjuk, hogy mintánk van. Szóval mindenkinek azt mondom, hogy szerintem még várja ki a következő hetet, onnantól fogom azért, hogy csak összerázódnak a csapatok, korrektebb képet tudunk róluk látni, és fantaziban is, én úgy gondolom, hogy week 3 után jön az a hét, amikor már el kell kezdenünk gondolkozni, hogy mozgatjuk át a csapatunkat. Na de most már elég a week 2-ből, week 3. Srácok, hozzatok egy meccsapot, ami leültet majd a tévé elé.
Engem mindenképpen le fog ültetni a Saints Eagles. Szerintem ez egy kritikus matchupnak tűnik. Egyrészt megmutatni a Philly-nek azt, hogy ez a Falcons ellen ez csak valami kisiklás volt, és a valós állapotuk, valós szintjük az közelebb van ahhoz, mint amit a Packers ellen hoztak. Az sem volt tökéletes, de nyertek egy jó Packers ellen, és működött. Tehát a Philly szempontból ez kritikus lesz. Én nekem így szurkoló számra mindenképpen az lesz. A Saints szempontjából meg szintén kritikus, hogy vajon a Philly ellen, akit megint nem mutatott jó formát, de azért továbbra sem egy rossz csapat, képesek-e fenntartani azt, mint amit a Cowboys ellen megmutattak, képesek az NFC East két nagy esélyesét elkalapálni, vagy akár csak megverni. Szóval ilyen szempontból sokat meg fogunk tudni erről a meccsről szerintem, ami az NFC-t is nagy mértékben befolyásolni fogja. Ebből a szempontból ez mindenképpen egy érdekes csata lesz.
Megértem, hogy a Roncs Derbyt hozod a Will Levis, Malik Willis meccset, de oké, ez egy jó
na,
setup.
Na
jó
most meccs. Múlt héten hoztam a Packers Coltsot, és tök jó Packers-t láthattunk, szóval igazán van, nyugalom. Hát, jó, Bence, hagyjuk.
Azzal az öcsőrrel elment, amit megittem közben egyébként. Azért a Colts nagyban hozzájárult az a Packers győzelmez, maradjunk annyiban, viszont én pont ezért egyébként most kinéztem ezt az Indianapolis-Chicago meccset, nem fogom megnézni, kizárt, de hogy azért ez pont az a meccs lesz, ahol ha Caleb nem jó, vagy ha Richardson nem jó, akkor azért arra nyakomat merném rátenni, hogy egy hét múlva arról fogunk beszélni, hogy az, aki nem volt jó, hogy most már lehet egy kicsit, akkor aggódni kell. Tehát, hogy azért most már tényleg kéne egy jó teljesítmény Caleb Williams-től, és hát a Colts defense tökéletes partner lehet ebben, ugye, ezt tudjuk. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes lehet, és hát 10-25-kor az Arizona Cardinals Detroit Lions, az meg a hét legszórakoztatóbb meccse lehet. Tehát az,
így van.
Azt nem kötelező. Párhuzamosan lesz egy Cowboys Ravens, ahol meg sok minden kiderül, úgyhogy én most a 10-25-ös sávot azt abszolút jobban várom, hétkor majd a Red Zone pörög, meg igen, a Malik Willis, Will Levis, ja, az is pörögni fog, sajnos.
Igen, amúgy a Bears Coltsnál szerintem ez egy olyan mismatch AR-nak a Bears defense, amivel szerintem nagyon meg fog szenvedni, szóval én nem várok tőle most jó meccset. Ez a Bears defense jó srácok, szerintem. Akit én hoztam, bár most így Bence azért szépen lelőtte, ez a Ravens Cowboys az, amit szerettem volna mondani, hozni nektek, mert szerintem nagyon erős. De figyeljetek, én azt fogom mondani, hogy kapcsolódjatok be, ha tehetitek, mert hétfőn kettő éjszakai meccs lesz amúgy, szóval aki hajnalba szeret ébredni, még a Commanders Bengalst is elkaphatja. De a Jacksonville Jaguars Bills match szerintem egy szórakoztató mérkőzés lehet. A Jags egy nagyon hullámzó csapat, a Bills egy olyan csapat, amelyik tud menni, mint később olyan offense szinten. Viszont el tudjuk-e hinni, hogy ez a defense olyan jó, mint amit a Miami Dolphins ellen hoztak az első félidőben, úgy srácok, hogy egy 26 éves UDFA kettő interception-t hozott. Tehát igen, őrület, igen. Őrület. Én nem tudom, hogy rakták össze ezt a defense-t, miből, meg mit láttak, de gyakorlatilag tényleg egy Buffalo-i egyetemről jövő 26 éves UDFA kettő picket szerzett Tuával szemben. Aztán az egyik pick six is lett. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van bennük. Ez szerintem, most nem azt mondom, hogy egy jó kis kalapálás lehet, mert ezt nem fogom kimondani, mert a Jaguarsnak is ez vannak pozitív momentumai, határozottan, de összességében szerintem ez egy jó mérkőzés lehet.
Hú, hát a Jaguars pozitív momentumok azért én hallgatnék egy kicsit, mert második héten sokat nem láttunk. Igen, az első héten egy fél ideig úgy tűnt, hogy csapat lehet belőlük, ezt azóta gyorsan elfelejtettük nagyjából. Úgyhogy azért én arra számítok, hogy a Bills simán megnyeri otthon, és hogyha esetleg a Jaguars offense nem lesz jó, akkor kérlek, Peti, majd neki ásd ki itt egy hét múlva, hogy a Bills defense top 3, mert ez nem feltétlen azért van, hanem mert ugye a Jaguars elég inkompetens eddig támadásban, maradjunk annyiban.
Okay.
Elfelejtünk egy meccset, vagy hát kicsit átsúlyantam fölötted, de most jobban megnéztem, és ez a meccs még nagyon érdekes lehet egyébként. Ez a Vikings-Texans. Mert hogy a Texans piszok jól néz ki. Na de a Vikings is, az a csapat teljesen jogosan van 2-0-ban, és működik Darnolddal az offense. Szóval ott megint csak sok mindent meg fogunk tudni azon a meccsen. Ez is egy parázsrangadó lesz, amit szerintem mindenképpen nézni kell. És Peti, csak neked még azért hozok egyet gyorsan. Gonoszkodtál velem, úgyhogy neked ajánlom a Raiders-Panthers rangadót.
Jaj, de jó. Na jó, most látszok. Ennyi volt a meccsajánló. Egy nagyon rövid szösszenet még Kalics focira, aztán elengedünk mindenkit. Srácok, a fontos hír Kalics szinten. Az AP poolnál új első helyezet van hosszú-hosszú hetek után. A Texas átvette a vezetést, tök jogosan. Tehát énentől fogva a Georgiát most leszették az első helyről. Sarkisian és rendszere első helyre került. Tök jogosan, szerintem a jelenlegi Kalics időszaknak Rairola után. Én azt mondom, hogy jelenleg a Texansnál van a két legjobb QB. Arch Manning és Quinn Ewersnek a személyében. Ewers megsérült, de szerintem nem lesz gond. De összességében nagyon-nagyon sokat nem változott az AP 25. Egy-kettő helyeket jöttek fel csapatok, vagy estek vissza. De az önmagában, hogy nem a Georgia az első helyezett, ez szerintem önmagában egy meglepetés. Nagyon stabilnak tűnik ez a Texas. Szóval go Longhorns, ez most egy nagyon-nagyon jó évük lehet.
És akkor most Manninget leülteted? Ismét, hogyha Ewers tud
játszani, szerintem jobban jársz. Szerintem most még jobban jársz. Egyrészt a Ewersből, tehát úgy kell csinálni, mint ahogy eddig. Ewers kezd, ha már eldőlt a meccs, hoz be Manninget. Manning, figyeljetek, ez lehet a legjobb hely Manningnek, amit el tudok képzelni. Bemegy, örömfoci, élvezi, súly nélkül, teher nélkül játszhat. Erre még ráér arra, hogy ezt a terhet megtalálja. Tök jó, hogyha felveszi a Gunslinger, kicsit ilyen eufórikus focinak az ízét, és onnantól fogva majd, amikor már tényleg ő lesz a kezdő, akkor kezdődhet a dara, a taktika, az óra, clock management, stb. Amit majd biztos a rokonok majd egész jól el tudnak neki mondani az ebédlőasztalnál, hogy hogy mint kezelje, de én, hogyha én vagyok most Sarkisian, én szinte biztos, hogy maradnék annál, hogy Ewers a kezdő. Egyrésztről nagyon jól állna, hogyha mondjuk esetleg ez a srác, aki tényleg brutális formában van, mert Ewers szerintem nagyon jól játszik. Top 10-bet ki tudna hozni a Longhorns egy QB-t, ez a programnak szerintem nagyon jót mutatna. És azt se felejtsük el, hogy minek. Tehát miért siettesd Manninget? Szóval lesz egy két jó éve, és szerintem hagyd szóljon. Pályára fog kerülni többször is, szerintem 6-7 meccsen tuti, és tehát, hogy a végén a bowl meccsek előtt már ő fog kezdeni, hogy ne sérüljön le Ewers, de én nem siettetném személy szerint, én leültetném, és persze függő Ewersnak a sérülésétől, most természetesen ebben nem menjünk bele.
Ja, nem hát, is lesz szükség, hogy bármit is siettessenek egyébként. Ha bármelyikük működik, akkor ők már jó helyzetben vannak. Az első helyük jelenleg teljesen jogos, de még mindig úgy vagyok vele, hogy még nagyon nem érdekel itt az AP Top 25-nek az eleje, hogy ki az első, ki a harmadik. Ezek a csapatok játszanak majd egymással, na azt akarom nagyon látni. Ott fog eldőlni, hogy akit épp negyediknek sorolnak, az amúgy lehet, hogy jobb, mint a jelenleg első. Szóval én még mindig sok kapaszkodót nem látok benne, de jogosan kapta meg most az egyes számot a Longhorns.
Oké. Ajánlok-e valamilyen matchupot, amit érdemes lenne esetleg megnézni Kalic szinten? Megint nem igazán a kiemeltek nagy csatáját látjuk, de van-e valami esetleg olyan mérkőzés, ami szerintetek érdemes lenne belekukkantani?
Hát, hogyha valaki szeretne Kalic szinten rossz támadójátékot nézni, de jó védelmeket, akkor az a USC Michigan érdekes lehet már csak azért is, mert azért a Michigan ezt elveszti, akkor most nem tudom pontosan, 12 csapat fog bejutni a playoffba, tehát Michigan akkor attól már elég messze lesz. És azért lesznek még olyan meccsek, amiket nem biztos, hogy megnyernek. Úgyhogy lehet, hogy a tavalyi bajnok azért idén elég gyorsan ki fog szállni ebből a buliból, és a USC ugye már megverte az LSU-t egyszer, úgyhogy igazából minden esélyük megvan rá, hogy ismét nyerjenek. Ez egy szoros és egy college szinten meglepő defense csata lehet szerintem.
Igen, egyetértek, ez jelenleg szerintem a kiemelkedő matchup ezen a héten, ahogy átfutottam, hogy mik vannak, nekem is ez szúrt szemet. Ugye jelenleg két top 25 csapatról beszélünk, a USC valahol a 10. hely környékén, a Michigan a 20. szóval ez mindenképpen jó meccsnek ígérkezik. Ezen kívül én olyan egyértelmű kiemelkedő találkozót nem tudok mondani, mindig megéri figyelni a, hát ha nem is red zone, de az eredményeket, és megtalálni azt a meccset, ami éppen szorosan áll. Természetesen egyházam rajongóinak mondanom kell, hogy lesz egy Minnesota-Iowa mérkőzés, ahol a csodálatos Hawkeyes-t megint meg tudjuk tekinteni, mert nagyon szeretjük a Hawkeyes-t, és mindig őket akarjuk nézni, de Peti kápráztassa el minket valami meglepetés.
Srácok, Texas-Oklahoma, két nagyon jó irányító fog találkozni. Nem szabad ki, Tennessee-Oklahoma. A Volunteers-en ugye ott van Yamaleva, aki egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges irányító. Élvezetes nézni szerintem, ahogy játszik. Szerintem érdemes lesz oda kapcsolni, tényleg láthattok tök jó játékosokat, de itt elsősorban a két irányító, mert ne felejtsük, hogy ez az Oklahoma-ban pedig szintén egy nagyon fiatal, nem vagy benne biztos, hogy junior, de Jackson Arnold szintén nagyon-nagyon jól mutat. Ez egy nagyon élvezetes kis mérkőzés lehet, főleg úgy, hogy találkozhatok olyan wide receiverekkel, mint mondjuk Deon Burks, aki egyértelműen a top, nem azt mondom, hogy top, de a jó elkapók közé tartozik ebben a klasszban, szóval itt érdemes mindenképp megfigyelni. Láthatjátok a Oklahoma-ban szintén még Dennis Statsment, a linebackert, aki szintén nem rossz. Billy Bowman egyre jobban felfele kúszik, én nem vagyok annyira odaérte. Szóval láthatok érdekes prospekteket, akikre szerintem érdemes majd félszemmel odafigyelni. Jó. És hozok egy kicsit ilyen nem az, hogy trash volt, mert nem szeretek ilyet mondani, de egy nagyon alulértékelt kis tehát egyszerű egyetemi dolgot, ha találtok rá streamet, szerintem tök érdemes lesz belekukkantani. Ez a Buffalo Northern Illinois. A Northern Illinois jön felfele. Ez tényleg meg, szóval csak ennyi. Tehát miért hozok ilyet? A Buffalo nagyon látványos, kis esendő, szerencsétlen focit játszik, viszont én úgy gondolom, hogy a Northern Illinois nagyon-nagyon felfele tart, és kinéztem ott egy prospektet, még direkt nem mondom a nevét, majd írok róla, aki nekem ott nagyon tetszik. Szóval én most azt fogom mondani, hogy próbáljátok ki, hát ha kiszúrjátok azt a játékost, akit én is, még csak én is figyelgetem, így elsőre nagyon tetszett, csak egy kis ajánló, oké? Okay?
Nagyon megleptél ez a meccsel, de igen, valóban a Northern Illinois jelenleg a 23. tehát fenn van az AP top 25-ben egyébként. Ez mond valamit, és gyorsan erre kontrázva, mert ihletet adtál, lesz még egy ilyen meccs, az Oklahoma State Utah. Mert hogy az Oklahoma State is rajta van az AP top 25-ben, valahol a 14. talán. Szóval, hogy mégiscsak lesz egy-két csemege rangadó, még akkor is, ha nem a legnagyobb nevekkel. Most már biztos, hogy figyelni fogom a Northern Illinois Buffalo-t, mert ezzel most nagyon megfogtál.
Van egy játékos a Northern Illinois-ból, tetszett az előzetes scouting tépje, kíváncsi vagyok, hogy fog teljesíteni, szóval biztos, hogy bele fog kukkantani egy 15-20 percre a mérkőzésbe. Na mindegy, ennyire élvezetes college focit nézni, még ilyen kis egyetemeket is követünk, ez szerintem csak kedvet csinált többi fórumozónak, de nem is szaporítom tovább a szót, indítsuk a Week 3-at, waiver listánk, top 3-unk már kint van, hamarosan érkezik a Lafay Zsoltitól, adunk ki megint majd scouting prospektet, viszont örülnék annak, hogyha kapnánk visszajelzést, akár a Discordunkon, vagy csatlakozon szerintem mindenki, de teszünk ki a Spotify-ra is egy szavazást, csináljunk esetleg csak egy ilyen mock draftot, dobálgassunk neveket, college foci szinten. Szerintem most már egész sok prospektről beszélgettünk, lehet, hogy érdemes lenne megnézni, hogy kb. Hova lenne érdemes elhelyezni ezeket, nem tudom, itt a kollégáknak van-e majd kedve esetleg hasonlóba belefogni. Egy rövidke kis szösszenet csinál, szervezünk már a community draftokat is. Nagyon-nagyon örömökkel nézünk elébe mindig, mikor a Discord megnyitjuk. Már szombaton, mert nagyon sokan lelkesek a college foci irányába, szóval gyertek, nézzétek. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatott minket, ennyi lettünk volna erre a hétre. Köszönöm Matyinak és Bencének, és ne felejtsetek a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!